Nézzük a filmet, meg a sorozatokat, mert hogy arról szeretnénk beszélgetni, és itt van velünk a stúdióban Dudás Viktor filmszakértő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Újra rádiókafé
frekvencia. És nagy kerek szemekkel nézzük, hogy mi a csuda történik, amikor már Jack Black is megjelenik táblával a kezében, akkor ott érzi az ember, hogy itt már valami van.
A sztrájkra gondolsz?
Igen, igen. A sztrájkra.
A hollywoodi sztrájkra gondolsz?
Kicsit lépjünk vissza, hogy ott kinek mi nem tetszik. Mert valahogy olyan ellentmondásos, hogy belépnek most a színészek is, és akkor olyan nagy nevek, akiről még három napja azt olvastam, nem tudom, milyen luxus lakást adott el New Yorkban. Tehát tudjuk jól, ugye, hogy azért van ott pénz lóvéra. Hogy vannak ezek a struktúrák? Tehát hogy fizetik például a forgatókönyvírót? Ott is volt egy olyan, van egy elképzelés az embernek, hogy megcsinál egy munkát, azt leadja, és akkor kap érte egy rakat pénzt. De akkor ez ezek szerint nem így, vagy nem csak így van?
A streaming szolgáltatók miatt nem így van. Aha. Már, tehát, mert a streaming szolgáltató megvesz egy produkciót, most nagyon belevágtunk ilyen így in medias res, de akkor menjünk ezen az úton. Tehát ugye a sztrájknak tulajdonképpen az írók részéről a kirobbantó oka az az, hogy addig, ameddig mondjuk például egy televíziós sorozatnak, vagy egy filmnek, ha elkészítették a forgatókönyvét, akkor gyakorlatilag ugye, amikor értékesítésre került a film, és mondjuk Magyarországon is bemutatták, vagy pedig egy magyar televízió is megvásárolta a sorozatot, akkor gyakorlatilag ők, mint írók, részesedést kaptak a különböző Aha. territoriális játszásokból. Ezek az úgynevezett kisjogos szerzői jogok többek között, meg hát a szerződésekben is benne volt, hogyha nagyon sikeres, és ennyi országban, meg annyi országban, meg így, meg úgy, meg amennyiért megveszik, akkor ugye ő az író, ő találta ki, még piskolta, hogy kap belőle ő is. Na most a streaming szolgáltatóknál ez nincs. Tehát a streaming szolgáltató mondjuk egyszer is megveszi mondjuk a piros betűs szolgáltató, és gyakorlatilag onnantól kezdve akárhányszor, akárhol, bármelyik országban csinálnak belőle szinkronizált külön változatot, az író nem kap belőle többet. És ahhoz, hogy érzékeltessük, hogy mekkora aránytalanságok vannak a fizetési oldalakon, tehát ugye legutóbb ilyen jellegű, ilyen volumenű sztrájkra a 60-as években volt példa. Most a 70-es évektől kezdve a 2020-as évek elejéig visszamegyek, bocsánat, tehát akkor, amikor ez a 60-as években volt a sztrájk, akkor körülbelül egy stúdió vezető vagy egy exekutív átlagkeresete, egy filmipari dolgozó átlagkeresetéhez viszonyítva ilyen 20, maximum 30 szoros összeg volt. Most jelen pillanatban 1471-szeres a különbség az exekutívak és az átlag dolgozók fizetése között. Tehát ez akkora aránytalanság, ha kell, akkor még tudok erről adatokat mondani, a Hollywood Reporter remekül összeszedte, de hogy gyakorlatilag annyira elszaladt a felső vezetőknek a fizetése, miközben azok, akik egyébként készítik a filmeket, gyakorlatilag mondhatni, hogy a 70-es, 80-as évek szintjén maradtak a fizetéseik. Ráadásul mindezt úgy, hogy ugye egy vállalatvezető aláírja a szerződését, 3-5-10 év éves bónuszok, stb. Miközben azok, akik mondjuk például egy forgatókönyvíró, például mondjuk egy díszletes, például egy sminkes, ő produkcióról produkcióra vándorol. Tehát neki azért fontos az, hogy mondjuk akkor most megcsinálom ezt a filmet, akkor lehet, hogy lesz közötte 2-3 esetleg napom, esetleg egy hetem vagy egy hónapom, de utána tudom, mert leszerződtem a következőbe. Tehát nekik nincs állandó úgymond fizetésük, hanem ők produkcióról produkcióra vándorolnak. Na most gyakorlatilag az, hogy elvállalják a munkát így is, úgy is, amúgy is, azért erre bazírozni elég nehéz, pláne milliós, meg 10 milliós bónuszokkal a zsebben, és hát ugye ez egy borzasztó nehéz ellentét, hogy azt mondja a stúdióvezető, hogy az én üzleti zsenialitásom, meg a képességeim, meg a tárgyalókészségem teremti elő azt a pénzt, amit a filmekre tudunk forgatni, és akkor ebből ti megéltek, miközben a másik oldal meg azt mondja, hogy oké, hiába teremted elő a pénzt, hogyha nincs, aki minőséget Persze. produkáljon, meg nincs, aki jó történetet írjon, akkor mi de szerzel pénzt.
Világos. Jó, hát akkor tehát ez az alapsztori.
Ez meglepett engem egyébként, hogy nem úgy van, hogy mondjuk egy stúdió foglalkoztatja ezeket a forgatókönyvírókat, hanem ők projekt alapon dolgoznak.
Biztos, hogy vannak olyan nagy nevű forgatókönyvírók, akik le vannak szerződve X stúdióhoz, és mondjuk ő csak annak a stúdiónak dolgozik, vagy csak annak a gyártócégnek dolgozik.
Ahogy de az író a könyvkiadónál.
Igen, ahogy az író a könyvkiadónál, de azért nagyon-nagyon sokan vannak, akik ilyen szabadúszók, úgymond, vagy direkt emberek nem kötelezik el magukat, mert ők azt mondják, hogy én nem csak nektek, és nem csak egy bizonyos zsánert szeretnék írni, hanem szeretnék minél több kapcsolatot, minél több történetet kipróbálni. Tehát, hogy van ilyen is, meg van olyan út is.
Fölmerülhetne a kérdés, hogy miért vállalják el ilyen körülmények között például a forgatókönyvírók a munkát, de hát gondolom ez nekik nem csak pénz, hanem referencia is, tehát gyakorlatilag kicsit ilyen kényszerpályán van, hogy azért azt úgy meg kéne csinálni, mert az jól néz ki, és majd hát ha a következő, és gondolom itt durrant el a lufi, hogy állandóan ebbe vannak kényszerítve, hogy ilyen pénzek ilyen.
Igen, és ugye itt most már belépett a mesterséges intelligencia, és hát ugye ez mondhatni, hogy ez egy valóban egy komoly probléma, de hát szerintem a Várkonyi Gabi is tudna erről beszélni, hogy az autóipart például a robotizáció az milyen mértékben, hát nem, azt nem mondanám, hogy tette tönkre, de hogy strukturálta át, és ugye ott is komoly harcok voltak, de hát azért egy forgatókönyvnek a megírása az nem egy alvászpont heggesztés, ami mindig ugyanolyan, és mindig pont
hát
ugyanaz.
Hát az nem, nyilvánvalóan, de hogy mondjuk, ahogy a Disney is most már ugye keresi a lehetőségeket, pont ugye itt a sztrájk kapcsán, hogy embereket keresnek, hogy szereplők, tehát ugye színészek nélkül mesterséges intelligenciával generált módon használjanak fel arcképeket, meg hangokat, amikre leszerződtek.
Hát ez volt a színészek részéről az egyik ok, amiért tulajdonképpen beléptek a sztrájkba, hogy gyakorlatilag egy statisztát, ugye mert ők is tagjai a szervezetnek, mert ugye gyakorlatilag annyira erős a szakszervezet az Egyesült Államokban, hogy gyakorlatilag annélkül, hogy ez a SZEG igazolványod nincs, hogy ne lenne, gyakorlatilag egy reklámfilmbe se tudsz elmenni statisztának.
Tehát akkor tegyük helyre, bocs, hogy belevág, tehát van a WGL, ez a Writers Guild, ez az írókat tömörítő szervezet, igen. És akkor van a SZEG, amit mondtál, az SAG, igen. Ami most kötőjel az AFTRA-val együtt van, igen. SAG AFTRA lett, ugye ez pedig a színészeket és előadó művészeket tömörítő
szakszervezet
igen. Vagy cég.
Igen. És ők társultak be az írók mellé.
Aha, igen. Tehát a WGL mellé, és a másik oldalon meg van AMPTP.
Igen, ez az amerikai televíziós és filmproducereknek a szövetsége. És hát például itt most egy mellékmondat, hogy ugye az írók és a színészek oldaláról például amit említettél, a produceri szövetségnek a vezetőjét és ezt a bizonyos Karel Lombardini nevű hölgyet nagyon támadják, mert hogy ő még soha életében nem dolgozott forgatáson. Tehát ő alakításon, mondjuk, hogy elég régóta ott dolgozik ennél a szervezetnél, de hát ő nem arról ismerjük, hogy ő filmforgatásokon lett volna, vagy filmeket gyártott volna, hanem ő mindig ennek a szervezetnek volt valamilyen menedzsere. De az, hogy tulajdonképpen átélje azt, hogy milyen is egy forgatáson dolgozni, és hát ugye azt a mesterséges intelligenciával is az a probléma, hogy lehet, hogy a mesterséges intelligencia megír egy jó szöveget, de ugye az írók részéről az volt, hogy oké, hogy megírja a mesterséges intelligencia, de akkor ne írassák át egy íróval, mert a színész meg azt mondja a kinn a forgatáson, hogy háló, ez a mondat, ez nagyon-nagyon béna, az én számból ez nem jó, csináljunk gyorsan egy másik mondatot. És hát ugye most hasonlítva mondjuk, említettem az autógyártást, tehát egy forgatókönyv írás egy film elkészítéséhez viszonyítva nagyon-nagyon picike összeg, tehát hogyha most belegondolunk, hogy mondjuk a Marvel filmek hány 100, 200, 300 millió dollárból készülnek, a forgatókönyv az mondjuk szerintem minden írót, ha kifizetnek, akkor ez körülbelül ugye 3-5, maximum 10 millió dollár, de akkor már nagyon sokat mondtam, mert utána esetleg még, ha jön a filmnek a bevétele, akkor a bevételeiből még ugyanúgy részesül a forgatókönyvíró. Tehát, hogy az autógyártáshoz például viszonyítva, az egy nagyon-nagyon kicsi összeg. Ami miatt egyébként a statiszták és a színészek sztrájkoltak, vagy beléptek a sztrájkba többek között, hogy ugye azt találták ki a stúdiók, hogy oké, bemegy a statiszta, beöltözik egy nap, zöld háttér előtt csinálja az ő kis mozdulatait, az arcát, meg így, meg úgy, meg amúgy, és gyakorlatilag onnantól kezdve örök életre a stúdió mesterséges intelligenciával úgy használja föl az ő egynapos mozgását, arcát, mimikáját, stb., ahogy szeretné.
Hát ugye a Black Mirror, ami most a 6. évadát éli, ennek az első epizódja, ez kimondottan egy ilyen sztori, amiben benne van ugye Tehát ez az egyik vetülete, tehát amikor pontosan az a lényeg, hogy az arcát, a hangját felhasználva történhet bármi. Tehát, hogyha valaki aláírt egy olyan szerződést, amiben azt mondja, hogy én odaadom a Disneynek mondjuk az arcomat, onnantól kezdve nem kell bemennie a stúdióba, statisztákkal megoldják a green screen előtt, és akkor onnantól kezdve vége a sztorinak.
Igen, és egyébként szerintem az egésznek az a problémája, hogy nagyon-nagyon eltolódott a hangsúly. Tehát, hogy most mindenki a nagy stúdiókról beszél. Uh-huh. De hát a nagy stúdiók mellett még nagyon-nagyon sok olyan kis stúdió van, akik nem akarnak a fősodorba beállni, és nem akarnak látványos űr környezetben elképesztő greenbox háttér előtt filmet csinálni, hanem ők néhány emberrel lélekhez szóló személyes történeteket akarnak elmesélni. Nekik is szükségük van színészre, nekik is szükségük van forgatókönyvíróra, tehát nem csak a nagy konglomerátumokról szól az
de
élet.
De abban nincs is Suska, amit most mondasz. Az nagyon jó filmek, de hát nem nézi meg senki, csak mi.
Igen, valóban, de hát ugye azért ezek a nagy költségvetésű filmek ugye nagy bevételt hoznak, de hát ugye ezek irgalmatlan marketing költségeket is generálnak, tehát gyakorlatilag, és ugye itt már a merchandise az, ami sokszor inkább a bevételeket pluszban látványosan generálja. De hát azért azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia mindent nem fog megoldani a filmiparban, mert hát ugye jó, oké, fel kell építeni a díszletet, meg jó, oké, azt meg lehet csinálni zöld háttérrel is, de hát ugye arra már láttunk többször példát, hogy azok a mesterséges intelligencia vagy komputer generálta sztárok azért azok nem működnek.
Nem ugyanolyan jók, igen, nincs akkor a mélységük. Vagy igen.
Hát a bulvárban nem tudod lefotózni, aha, nem tudsz arról pletykálni, hogy most megcsalta a barátnőjét vagy a pasiát, hol volt enni, mit vett föl. Jó, persze tudjuk, hogy azért a virtuális térben azért ma már mindent is meg lehet csinálni, és ugye sok
lehet
fiatal...
Lehet történetet is keríteni,
igen,
a virtuális
színészet. Sok fiatal számára ugye a virtuális tér már életszerűbb, mint maga az élet. Most nyilvánvalóan én a boomer pozíciómból ezt más, hogy
ez nagyon sokszor előfordul egy filmben, hogy a helyszínen történik valami, amiből kiderül, hogy nem jó a kémia, nem jó a működés. Tök jó példa erre a Vissza a jövőben, ugye, amit majdnem teljesen leforgattak az Erik Stolccal, és egész végig érezte a Reitman, hogy valami nem stimmel, vagy az nem is, a Zemeckis. Igen, tehát, hogy nem stimmel. És azt
de
mondta,
jó, hogy nem nekem kellett kijavítsa.
Elnézést, magamtól rájöttem. És akkor azt mondta, hogy jó, ez nem lesz jó, ki lehet még? És akkor castingolták be a Michael J. Foxot, és azzal működött.
Igen.
De ezt, ha már előre meg lett volna az egész csinálva, akkor ez nem történhetett volna meg.
Hát most azt lehet mondani, sokan a mesterséges intelligencia rajongói azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia még ki is castingolja neked a színészt, mert hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia az összes produkcióját, ha föl van töltve, az összes produkcióját ismeri, és meg gyorsan analizálja, hogy olyan típusú mondatokat, mint ebben a forgatókönyvben van, azokat ő mondta-e, és ha mondta azt, hogy mondta, milyen konstrukcióban, milyen szövegkörnyezetben, milyen viszonyok között, és annak megfelelően dobálja be a színészeket. Igen, ám csak, hogy ebbe az a szörnyűség, és a színészek is kapároznak ezzel kézzel lábbal, nagyon sok magyar színész barátommal is beszélgettem már erről, hogy egyszer kapott egy jó szerepet, amit úgy szívesen meg is csinált, és onnantól kezdve nem hívják másra. Pedig ő annyira annyira szeretne más csinálni, és annyira szeretne elmenni próbálni, hogy akkor próbáljuk meg.
Jó.
És akkor ez a válasz jön,
abba
hogy
vagy jó.
Igen, hogy abban olyan jó volt, akkor legyél megint. Tehát, hogy most direkt nem akarok neveket mondani,
jó,
hogy
magyarul nem mondj neveket. De mondjunk külföldieket, igen, mert külföldiben simán meg lehet, egy Jason Stathamet nehéz.
De szerencsétlen Mads Mikkelsen mennyire jó színész, ja, és most már csak ilyen világhatalomra törő.
Nem egészen, azért volt a piálós tanár is, az nagyon klassz volt.
Hát, na, de azt szerinted hányan látták mondjuk, igen, a James Bondhoz képest, vagy most az Indiana Joneshoz, igen, képest. Tehát, hogy és ez a lehetőség, azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával még jobban bezáródik, mert hát ugye gyakorlatilag a mesterséges intelligencia egyébként már ott van a filmiparban, tehát ugye a Warnernek van a legjobb, a hírek szerint olyan mesterséges intelligencia szoftvere, ami a kész forgatókönyvet 80% pontnál is pontosabban megmondja, hogy mekkora siker
szuper
lesz.
Szuper.
Tehát, hogy gyakorlatilag ki van szolgálva az ízlésünk a mesterséges intelligencia által, és ugye ezért van az, hogy sokszor ma már úgy jövünk ki a moziból, hogy hát olyan semmi újat
igen,
nem adott.
Igen, tehát, jó volt, de nem volt olyan extra szuper.
Igen, tehát igen. Olyan jót nem tudsz róla beszélgetni. Talán azt gondolom, hogy például a Barbie-nak a sikere például ebben is tetten érhető, hogy a Barbie-ról is mindenki egy ilyen kis rózsaszín, habkönnyű úrilány szobabútor sztorit várt. Most ehhez képest egy nagyon szatirikus társadalomkritika, ami szerintem a Barbie rajongókat, meg a nem Barbie rajongókat is pozitív értelemben meglepte, és az, hogy most ugye már $1 milliárd bevételnél fölött jár a film, és akkor a 2023 egyik legnagyobb sikere lesz, biztos, hogy a top 5-ben fog végezni.
Hát ugye erről szól most a nyár, az Oppenheimer és a Barbie, aha, ez a kettő teljes ilyen két különböző valami.
Igen, és a szerencsétlen Tom Cruise meg az asztal csapkodja, és a fejét veri a falba, hogy egy héttel a Mission Impossible után, igen, hogy tudták ezt a két filmet elindítani, teljesen jogosan egyébként.
Persze,
hogy,
abszolút.
Tehát vagy a Tom Cruise kellett volna előrébb hozni, vagy ezt a két filmet hátrébb vinni, hát ez akkor, tehát hogy a mesterséges intelligenciát, hogyha használják a stúdiók, akkor erre miért nem használják, igen, hogy ezt végig gondolták.
És a másik gyorsan, mert szalad az idő.
Nézettségi adatokkal, forgalmi adatokkal, bármivel ugye hogy tanítani, hogy hogyan időzítsen.
Egy biztos, hogy a Netflix és a különböző streaming szolgáltatásoknak például a lokalizációban baromi nagy segítségére lesz a mesterséges intelligencia, ami viszont elég komolyan ki fogja vágni a balhét a szinkroniparban.
Sajnos igen. Ez nagyon-nagyon reális veszély, mert hát gyakorlatilag megírja a magyar szöveget egy fordító, és utána a mesterséges intelligencia a színész eredeti hangjára teszi rá a magyar szöveget. Talán azt gondolom, hogy ez egy picit mi nehezebbek vagyunk, tehát hogy azért a magyar nyelv, ez a mekegős, sokékezetes, nagyon ropogós nyelv, ez talán a mesterséges intelligenciának még az elején...
Még egy kis feladat,
kihívás lesz, tehát azért a magyar szinkron nem véletlenül annyi tart ott, ahol tart, és ugye nyilván a magyar fül is nagyon érzékeny erre, hogy mennyire jó a magyar szinkron, mert ugye most már a kedves nézők, hallgatók már azt is észreveszik, hogy mondjuk ez esetleg egy vidéki, ne adj Isten, határon túli színház volt takarítószer raktárából átépített szinkron stúdióban, vagy az ország vezető szinkron stúdiójában készül, tehát azért erre nagyon oda tudunk figyelni, és föl is kapjuk a fejünket rá. Hát igen, ez valóban reális veszély. Nem tudom, hogy egyébként ennek hol lesz a vége. Én bízom abban, hogy azért a film gyártásban mindig lesznek annyira elkötelezett és lelkes outsiderek, akik nem akarnak beállni a stúdió fősodorba, és ők életben fogják tartani a klasszikus filmkészítésnek minden elementumát, és csak azért is.
De meg tudnak állapodni? Mert most tehát itt azért viszonylag igen, tehát, nagy tét van, mert közben nem is készülnek produkciók, tolódnak ki a...
Nyilván már kiszámolták, hogy naponta mekkora veszteség ez a filmipar.
Az a helyzet, hogy ugye ezek az új stúdióvezetők, tehát mindenki nagyon boldog volt, hogy de jó, megvet minket az Apple. Na most a Wall Street-i öltönyösökkel, akiknek az éves bónusza a több 10 millió dollár múlik rajta, azokkal nehéz lesz tárgyalni, mert őket csak az eredmény és a számok érdeklik. Most a Netflix volt az első, aki azt mondta a vezetőségnek, hogy jó, addig, ameddig nincsen megengyezés, addig bónusz sincs. És ez volt az, ami kezd visszakanyarítani az asztalhoz a tárgyaló feleket. Hát ugye múlt hét pénteken volt egy olyan megbeszélés ugye a két tárgyaló fél között, hogy jó, akkor kezdjünk el beszélgetni, és akkor most azt beszélték meg, hogy akkor mi lesz az asztalon, amiről tárgyalnak. Nagyon-nagyon távol vannak még a két álláspont, és ugye nyilvánvalóan az írók szeretnék a mesterséges intelligenciát, hogy téma legyen, a producerek nem szeretnék, de hát ugye most már a Los Angeles-i városvezetés, ugye egyszer ők már gyakorlatilag, amikor már második hónapban lépett a strike, akkor a Los Angeles-i városvezetés már felszólította a producereket, hogy tessék leülni az asztalhoz, mert már a város is érzi azt, hogy nem úgy pörög a biznisz, ahogy az kellett volna. És ugye most, amikor ugye múlt hét pénteken leültek végre tárgyalni, akkor a Los Angeles-i polgármester asszony ismételten megnyilatkozott, hogy igen, nagyon-nagyon örülünk, és arra kérjük a producereket, hogy legyenek szívesek, és álljanak bele ebbe a dologba, és most már mérhető az, hogy mekkora kárt okoz, és mekkora lenne egyébként a haszon. Tehát most csak érzéketesen körülbelül egy ilyen 8-10-szeres különbség van a két oldal anyagi ajánlata és elvárása
között.
Hát jó, de
azt mondani, hogy a Lufthansa pilóták is megállapodtak, aztán ennyi. Úgyhogy ez is egy állandó probléma volt. Most azt hiszem 2026-ig nem sztrájkolhatnak, tehát egy ilyen megállapodás. Tehát előbb-utóbb lesz valami megállapodás.
Kérdés, hogy
ki szívja meg. mert én úgy gondolom, hogy mi a nézők.
Egyébként meg igen, mert én is azt hiányolom, hogy az utóbbi években tényleg bemegyek a mozikba, és alig-alig van olyan film, amiről úgy jövök ki, hogy nagyon meglepődtem, hogy valami meglepő fordulat volt, vagy csavar volt benne. Mostanában már csak olyanokkal lepődök meg, hogy esetleg jó színészi alakít. Vagy rossz.
Ja, igen.
Figyelj, követjük ezt, és számítunk majd a szakértelmedre. Nagyon-nagyon klassz, hogy elmondtad ezt az egészet, és így megértetted a hátterét.
Hát köszönöm a lehetőséget.
Igen, fontos volt, köszi szépen.
Dudás Viktor filmszakértő volt itt a stúdióban, és adta meg ennek az egész hollywoodi sztrájknak a hátterét. Köszönjük szépen.